7 óra 17 perc készül Brüsszelben a 9. szankciós csomag. Ez elsősorban a nukleáris energiát érinti majd, hogy hogyan erről is beszélünk a következő percekben, illetve arról, hogy a szankciós csomagok közben azért csődbe ment és államosítás vár Németország legnagyobb gázkereskedőjére. A beszélgetés végén pedig majd megnézzük, hogy hogyan is állnak a gáztározók, milyen töltöttségi szinten vannak jelen pillanatban, és az adott töltöttségi szintek mire elegendőek. Mindenről pedig Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, hát 9. szankciós csomag, 3 balti állam, Észtország, Lettország és Litvánia úgy döntött, hogy most már az atomenergiát kell korlátozni. Ugye nem új ez az elképzelésük, hiszen a bal oldalon már régóta mondják azt, hogy gátat kell szabni neki. A kérdés csak az, hogy miről szól ez valójában.
Hát igen, ez a szankciós csomag, mint az előzőek is, számos dolgot foglal magába. Két dolgot muszáj itt kiemelnünk, amely húsba vágó Magyarország számára. Az egyik valóban a nukleáris ipart érinti, a másik pedig a gázszállításokat. A nukleáris ipar esetében már többször napirendre került ez a kérdés, hogy egyrészt a fűtőelemeket korlátozni kellene ezeknek az importját Európába, másrészt pedig azokat a beruházásokat, amelyeket a Rosszatom hajt végre itt Európában. A finnek önként le is mondtak erről, ne felejtsük el, hogy a finnek is az oroszokkal szerették volna megépítetni a saját atomerőműveket. Ott ők visszavonulót fújtak, viszont Magyarország kitartotta mellett, hogy a világ legnagyobb nukleáris energetikai cégével szeretné ezt a beruházást végrehajtani, ahogy azt az eredeti megállapodás is tartalmazta, hiszen a legjobb technológiát, illetve a legjobb árérték arányt ők tudták nyújtani.
Na most... meg, a finnek miért fújtak visszavonulót? Ők akkor most kivel építetik meg?
Hát úgy néz ki, hogy a Westinghouse nevű amerikai nukleáris energetikai...
Volt szerződésük, vagy nem volt szerződésük? Mert egészen más egy olyan helyzet, amikor van egy aláírt szerződés, meg egészen más, amikor volt egy szóbeli megállapodás.
Nem, tehát, hogy ezek nyilvánvalóan papírra vetett megállapodások, tehát azért ilyen komolyságú beruházásokat nem csak szóbeli ígéretek alapján hajtanak végre, de mégis a finnek azt mondták, hogy egyrészt a háborús helyzetre való tekintettel, másrészt pedig azért, mert előbb-utóbb úgy gondolták, hogy elérheti a szankciós hullám ezt a szektort, ezért megelőzve ezt a problémát, ők váltanak beruházót. Azonban Magyarország kijelentette, hogy ez ugyanúgy, ahogy a többi energetikai szankció, ez egy vörös vonal, nem szeretnénk tovább hátrálni, a nukleáris ipart nem szeretnénk a szankciók részévé tenni. Ebben egyébként eddig megállapodás is volt az európai országok között, de ugyanazt látjuk, mint amit korábban, ugyanaz a minta, fölrúgják a korábban megegyezett, megállapodott pontokat, és annak ellenére, hogy ez már egyszer egy letárgyalt kérdés volt, ennek ellenére ugyancsak asztalra került ez a téma is. Ugye mit jelent ez Magyarország szempontjából? Fűtőelemek beutasztatása az veszélybe kerül. Jelenleg Oroszországból vásároljuk ezeket a fűtőelemeket. Minden alternatív megoldás az hosszabb útvonal, emiatt törékenyebb ellátási lánc, és adott esetben bizony azt is jelentheti, hogy magasabb áron tudjuk ezt vásárolni. Annyi könnyebbség van, hogy itt azért az idő talán nem akkora nagy prés Magyarország számára, hiszen van egy viszonylag hosszabb időszak, amelyet be kell tárolni ugye fűtőelemekből, ez egy 2 éves működtetésre elegendő fűtőelem számot jelent. Tehát itt a tárgyalások elhúzódása nem akkora probléma. És a másik óriási veszély az pedig a Paks 2 beruházásnak a megvalósulása. Ugye itt arról van szó, hogy szeretnénk függetlenedni a villamosenergia importtól. Magyarán azt szeretnénk, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben a villamosenergiát itthon állítsuk elő olcsó forrásból. Na most, hogyha nem tudjuk megvalósítani a Paks 2-t, akkor ez a lehetőség el fog úszni.
Minőségi különbség egyébként van az amerikai és az orosz fűtőelemek között, ugye? Azt hiszem, hogy éppen, de segítsen nekem, legyen kedves, talán a gáznál volt arról szó, hogy az orosz gáz az minőségében és árában is kedvezőbb volt.
Hát alapvetően ez az amerikai fűtőelem kérdés, ez azért egy érdekes téma, mert az amerikaiak is a fűtőelemeket azt Kazasztánból és Oroszországból importálják. Tehát az, hogy a dúsítás végül is hol történik, az egy ilyen értelemben fontos kérdés, de azt gondolom, hogy nem Amerikából szereznénk be a fűtőelemeket, hogyha nem tudnánk az oroszoktól. Valószínűleg valamelyik európai országgal egyeznénk meg, de még így is azt mondom, hogy fennáll annak a veszélye, hogy ez jelentősen megnövelni a költségeinket.
Miközben már 8 szankciós csomagot meghozott az Európai Unió, közben azért talán kevésbé törődött azzal is Németország, hogy ez a saját cégeit hogyan érinti. Ugye az előzőkben már említettük azt, hogy csődbe ment és államosítás vár Németország legnagyobb gázkereskedőjére, mert hogy ennyire megugrottak az árak.
Igen, én azt gondolom, hogy önmagában ez a hír is, tehát megérni az, hogy ezt bővebben kielemezzük, de szerintem ami a hír mögött van, az még ennél is érdekesebb. Németország az egyik legnagyobb energetikai cégét áldozta be itt a szankciók oltárán, miközben azt látjuk, hogy például az Egyesült Államok mindenféle kiskapukat kihasználva továbbra is importál orosz energiahordozókat. Azt látjuk, hogy például Hollandiában már közel 100 alkalommal adtak ki a különböző minisztériumok kivételeket a szankciók alól különböző holland cégek részére. Ezzel szemben Németország fejjel megy a falnak, és nincs az az ár, ami túl drága lenne. A másik dolog, amire rávilágít, az, hogy az állami részvétel ezekben a stratégiai ágazatokban megkerülhetetlen. Tehát akkor, amikor békeidő van, akkor, amikor tejjel, mézzel folyó kánaán van az energetika szektorban, akkor lehet piacosítani, és a neoliberális elvek érvényesülése az még akár örvendetes is lehet, de amint beüt a baj, az állam tudja megmenteni mind a fogyasztókat, mind magukat a cégeket. Tehát akkor, amikor a magyar kormány gyakorlatilag kritikus infrastruktúrát és ezeket a meghatározó vállalatokat állami befolyás alá vonta, akkor helyesen járt el.
Most látszódik ugye ennek a lényege. Beszéljünk egy kicsit az orosz LNG-ről. Ugye gázvezetéken most már nem érkezik, ugyanakkor az orosz LNG-t, mintha mindenki vásárolná.
Hát ez így van.
Hogy áll ehhez Európa?
Francia partokhoz jelentős mértékben most orosz irányból érkeznek a cseppfolyósított földgázszállítások, és itt azért jegyezzük meg, hogy ebben a 9. szankciós csomagban az orosz cseppfolyósított földgáz szintén a szankciók részét képezni, tehát nem lehetne beutaztatni ezt a gázt. Ez azért elképesztő, mert a gázszállításokra vonatkozó embargó az végig tagadás tárgyát képezte. Tehát folyamatosan azt mondta Brüsszel, hogy gázembargó nem lesz. A 9. szankciós csomagban egy gázembargós javaslat van. Miért csak az LNG-re? Azért, mert szerkesztő azt, hogy nagyon helyesen megjegyezte, hogy a vezetéken gyakorlatilag már alig-alig csordogál az orosz gáz.
Bocsás, ez olcsóbb? Tehát az orosz LNG az olcsóbb, mint az amerikai LNG?
Hát azt látjuk, hogy azért az oroszok is megérik a maguk pénzét, tehát hogyha el lehet adni drágán most Európába ezt a cseppfolyósított földgázt, akkor természetesen drágán fogják ők is eladni. De ez a drágaság, ez nem abból ered, hogy valaki önkényesen megemeli az árakat. Itt még sem az oroszokat, sem az amerikaiakat nem hibáztatnám. Egész egyszerűen abból ered, ez egy piaci törvényszerűség, hogy nincs elegendő mennyiség. És akkor, amikor a 9. szankciós csomagba embargót vezetnének be a cseppfolyósított földgázra, akkor tovább szűkítenék ezt a mennyiséget, szükségszerűen ezzel tovább emelnék az árakat. És ez azért nagyon fontos, mert a 2022-es tél, az ha recsegve ropogva is, de Európa gazdasága úgy néz ki, hogy át fogja vészelni, de a 23-as tél sokkal keményebb lesz. A tárolók jelenlegi szintjét, ami egy viszonylag magas töltöttség, úgy értük el, hogy érkezett az orosz gáz. 23-ban nem fog érkezni ilyen mennyiségben ez a gáz. És hogyha még embargót vezetünk be a cseppfolyósított szállításokra, akkor mindenki keresheti az új forrásokat, amik azt látjuk, hogy hát nem állnak bőséggel rendelkezésre.
De nem fogják fokozni a kitermelést, illetve miért nem lesz?
Hát azért ezek a beruházások, mire megvalósulnak, ezek legalább másfél, két, akár három évet is igénybe vesznek. Azt látjuk, hogy amikor elmentek európai vezetők, például Katarba, elmentek Amerikába, elmentek Norvégiába, és arra kérték a kitermelőket, hogy fokozzák a kapacitásokat, akkor azt mondták, hogy természetesen, hiszen mi szeretnénk sok pénzt keresni, de várjátok ki, amíg ezek a beruházások megvalósulnak. És 2026 az első olyan év, amikor ezek majd nagy mennyiségben rendelkezésre fognak állni. Például az Egyesült Arab Emirátusok ekkora tud ígérni nagyobb mennyiségű LNG szállításokat. Ezt fontos észben tartani, mert az időhorizont az, aminél az európai vezetők hát elkenik ezt az ügyet. Azt mondják, hogy ó, itt már megoldottak az energiaszállítások, megvannak a megállapodások. Csak az a kérdés, hogy mikor érkeznek az első szállítmányok.
Mennyivel kerül ez majd többe Európának, mint az orosz gáz?
Hát a már bőven az energiaválság előtt is 2-3-szoros szorzóval kellett számolni a CSEV folyosított földgáz és a vezetéken érkező gáz között. Most azonban azt látjuk, hogy az energiaárak bizonyos időszakban 10-szeres szorzót is elérték, és hát a napi ingadozásoktól függ éppen, hogy mennyibe kerül a gáz. És valójában itt már nem a CSEV folyosított és vezetékes közötti árkülönbség a meghatározó, hanem hogy éppen mennyi az elérhető mennyiség. És tök mindegy, ilyen értelemben, hogy az vezetéken vagy CSEV folyós úton érkezik meg hajókon. Azt szabályozza az árat, hogy egyrészt milyen a félelem, hogy lesz-e a jövőben, mert amikor egy ilyen embargós javaslatot belenget Brüsszel, vagy az egyes tagállamok, akkor egyből beárazza a piac, és egyből megint azt látjuk, hogy elkezdtek emelkedni a tőzsdén az árak. A másik pedig a valós kínálat. Ez a kettő határozza meg jelenleg az árakat.
Az érdekes kérdés lesz, hogy lesz-e például Európának pénze, illetve a tagállamoknak lesz-e pénze ezt a mennyiségű energia árat gyakorlatilag kifizetni, hiszen az Európai Unió még hitelfelvételére is készül, ugye, hogy megsegítsük Ukrajnát, miközben úgy tűnik, hogy energiaellátás szempontjából is mi ebben a zsebünkbe kell nyúlni.
Hát ez egy érdekes elképzelés, mert a helyreállítási alap jelentős része is hitel, és még ezeknek a kifizetése se történt meg a tagállamok részére. Ez a helyreállítási alap a COVID hatásait kellett volna, hogy orvosolja. Brüsszel még a koronavírus járvány gazdasági hatásait sem mérsékelte, már egy újabb hitelbe akar beleugrani. Én azt gondolom, hogy ennek egyelőre túl sok realitása nincs.
Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója volt a vendégem, akivel beszélgettünk a tervezett 9. szankciós csomagról is. És akkor nézzük röviden.